A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Csicsman László van velünk, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Corvinus Egyetem tanára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
A múlt héten arról beszéltünk, hogy Törökország elég radikálisan változtatja pozícióit a világban, és többek között belevág, nem először azt hiszem, de erről majd beszélni fogunk, az úgynevezett kurd kérdés megoldásába, már azért is, hogy a külső manővereihez, ahogy mondta, a belső hátországot biztosítsa, tehát hogy biztosítsa azt, hogy igazából egy új együttműködési alapra helyezik a törökök és a kurdok viszonyát, és állítólag ehhez egy újfajta kurd politikai szerepvállalás is járul, de hát erről sokat egyelőre még nem tudunk. Viszont a kurdokról érdemes beszélni, erről a 46 milliós népről, amelyik Irakban, Iránban, Szíriában, Törökországban szétszórva él, de annyira szétszórva, hogy jut belőle Libanonba, Örményországba, Azerbajdzsánba, Németországba, Franciaországba, Svédországba, stb. Nem mondom föl, Magyarországon is vannak állítólag 149-en, hogy ezt ennyire pontosan lehet tudni, ezt igazából nem értem. És hát többféle vallás hívei, meg a nyelv sem egységes, ez is biztos. De van egy kurd himnusz. Kurt himnuszban van egy ilyen nagyon büszke állítás, hogy ők a médektől származnak, a méd birodalom, az ugye időszámításunk után 8., nem időszámításunk előtt 8.-tól a 6. századig volt tényleg óriási kiterjedésű birodalom volt, de állítólag már korábban az úgynevezett mitanni birodalomban is államalkotó tényezők voltak, szóval a régi nép legalább 4000 éves.
Ez így van, azt lehet mondani, hogy a tágabb Közel-Keleten és Észak-Afrikán két olyan nép van, amelyik, hát több is van, amelyik nem rendelkezik állammal, ugyanakkor ilyen létszámban Észak-Afrikában a berberek vannak, ahol a politikai követelések nem jutottak el az államiság kérdéséig, és hát vannak a kurdok, akik végső soron a különféle birodalmak során, ugye legutoljára az Oszmán Birodalom során egy összefüggő területet alkottak, és amikor hát megindult a nemzetté válás az Oszmán Birodalomnak a szétválasztása különféle területű alapú államokra, akkor ugye még egy ígéret is elhangzott a kurdok számára, hogy egy önálló államot alapíthatnak 1920-ban az első világháború végén, azonban miután ezt a békeszerződést Törökország sikerült elérnie, hogy módosítsa, így végső soron a kurdok többségét 4 országban találjuk most. Egyébként egy összefüggő területet alkotnak, viszont azt látjuk, hogy ez 4 eltérő kvázi nemzeti fejlődéshez vezetett a kurdok számára, és mai napig nem tettek le az önálló állam alatt a gondolatáról. Hát legutóbb egyébként az iraki kurdok kerültek ehhez közel 2017-ben, amikor is az iszlám elleni, állam elleni harcok során úgy érezték, hogy be lehet váltani, be lehet nyújtani a számlát az Egyesült Államoknak, és egy függetlenségi népszavazást tartottak, nyilván óriási sikerrel és támogatással. Ugyanakkor hát ez sem Irakban, sem a környező államok, sem a nemzetközi közösség, sem az Egyesült Államok nem ismerte el, mert úgy értékelte, hogy ez az állami határoknak a megváltoztatásához vezetne, amely precedens értékű. Tehát az a helyzet, hogy jelen pillanatban ez a 4 kurd közösség eltérően fejlődött az első világháború óta, de miközben egymástól azért nem függetlenek az események. Ugye Törökország nemzeti fejlődése 1923 óta meglehetős sajátos, hiszen alapvetően egy török nemzeti identitásról beszél, amelyben a módosított alkotmányokban sem jelenik meg a kisebbségi kérdés, tehát a kurdokat ugye hegyi törököknek tartották sokáig, és hát voltak kísérletek valóban a kiegyezésre, addig ugye Irakban eljutottak az autonómiáig, tehát ez a Saddam Hussein rendszerének a megdöntését követően ezt az alkotmányba is foglalták, megpróbálták, egy föderális berendezkedés alakult ki. Szíriában nem sokat hallottunk a kurdokról 2011-ig, majd ugye hát végül is a polgárháború évei alatt itt is elérik az autonómiát 12-ben, az most ugye majd nagy kérdés, érdemessel kitérni, hogy hogy alakul, és hát végül van Irán, ahol a legkevesebbet hallunk a kurdokról, talán éppen most, amikor a hijab tüntetések elkezdődtek 2022 szeptemberében, akkor figyelt fel egy kicsit a világ arra, hogy Iránban is élnek kurdok, amikor is ugye a hölgy, a kurd hölgy, aki Teheránba látogatott, és a rendőrség gyakorlatilag megölte, akkor, vagy valamilyen incidens történt, amelynek következtében meghalt, ekkor figyelt fel a világ arra, hogy itt is él egy kurd közösség, akik egyébként ilyen kétszeres kisebbségi helyzetben vannak, mert Iránnak ugye ez a területe főként azeriek által lakott, az azeriek egy elég jelentős közösséget tesznek ki Iránon belül, és ilyen értelemben az ottani kurdok, azok nem csak a perzsa többséghez, hanem az azeri kisebbséghez képest is kisebbségben vannak, meglehetősen marginalizált ugye? Helyzetben. Igen, hát többnyire ugye a kurdok a szunita iszlámot követik, de vannak közöttük síták, és vannak a legkülönfélebb vallásirányzatokat követők, tehát ebben sem tekinthetők egységesnek. És hát legyünk őszinték, ugye az Oszmán Birodalom évszázadai alatt nem igazán merült fel ez a kérdés, hogy ki lényegében hova tartozik, milyen etnikai hovatartozású. Igazából a vallás kérdésében tette különbséget az emberek között, és hát az európai nacionalizmus eszméje, amikor végül is a 19. században megjelenik a Közel-Keleten, hát akkor alakul ki ennek a nemzetté válásnak a gondolata, de ez is ugye mesterséges módon, tehát hát így alakul ki kvázi a kurd nacionalizmus is, amely hát előbb vagy utóbb megfogalmazza az önálló államalakulatnak az igényét.
Az utóbbi években a médiában fölmerült, mint veszélyeztetett kisebbségnek, a jezidiknek a helyzete, és én nem tudtam, most derül ki számomra, hogy a jezidik többsége is kurd igazából, és ez egy ilyen etnikai vallás, ami rendkívül sok felől merít, tehát a judaizmusból, a kereti kereszténységből, iszlámból, mondjuk a régi iráni tűz vallásból, de ennek ellenére egy monoteista vallás, tehát Isten van a vallás középpontjában, amelyik megteremtett a világot, aztán rábízta hét angyalra, hogy őrizzék meg, irányítsák. És hát létezik jezidi nyelv is, ha jól tudom. De itt van valami, amit ön említett, hogy a 920-as Szevri szerződésben az Antant előírta, hogy a kurd autonómiát hozzák létre, és ez egy függetlenséget jelent. Az ezt módosító lozanni szerződésben viszont megemlítik Anatóliát, mint ami visszakerült Törökországhoz, meg az örmény területeket, még szintén visszakerülnek, de a kurd szó el se hangzik, vagy úgy értem, nem írják le, de miért?
Hát ugye zajlott közben a Törökország Kemal Atatürk vezetésével ugye sikeresen elérte egy háború keretében, hogy módosítsák a békeszerződést, és ugye 1923-ban már megváltozott a helyzet, és nyilván ez a kurdok számára egy negatív fordulatot hoz. Egyébként volt kísérlet önálló államnak a létrehozására, például hadd említsem meg 1946-ban a Mahabadi köztársaságot Iránban, amely gyakorlatilag kvázi egy ilyen szovjet bábállamként jön létre, és nagyon rövid ideig működik, ezt sokan egy kurd köztársaságnak is nevezik másként, tehát ilyen jellegű próbálkozások voltak, de alapvetően az Oszmán Birodalomnak a szétosztásánál a nagyhatalmi érdekek érvényesültek. Ugye a mandátumrendszer alakul ki, amelynek keretében hát nem igazán fért. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy kinek milyen államot hoznak létre, nem is figyeltek az etnikai választóvonalakra, hanem sokkal inkább a nagyhatalmi érdekek mentén történt meg az egyes államok a kialakítása, és hát ez vezetett ahhoz, hogy a kurd területeket szétosztották, és tegyük azt is hozzá, hogy azért a az egyes nemzeti fejlődések során, de még az oszmán birodalom alatt is a kurdokat sokszor saját területükön belül is áttelepítették, tehát itt csak utalnék például Saddam Husseinnek a tevékenységére, aki ugye az arab nacionalizmus jegyében, ami hát élesen szemben áll a kurd kisebbséggel, gyakorlatilag több ízben ugye folyik áttelepítése a kurdoknak, vagy kurdokkal szembeni fellépés, és hát ugyanezt történt az oszmán birodalom alatt, hogy azért volt idő, amikor a kurdok ebből az összefüggő területből kilépve, tehát mondjuk így Damaszkuszba, tehát az összefüggő kurd területektől távol is találunk kurd kisebbséget, és az, hogy Németországban ez pedig hát a modern második világháború után elindult munkaerő áramlás következtében, ugye akiket mi csak törököknek gondolunk, közöttük nagy számban találunk kurdokat is.
Ha megnézzük, akkor ugye Törökországban élnek a legtöbben, kb. 25 millióan, de ezek nem pontos számok, gondolom, mert igazából a nagy népszámláláson a törökök nem törődtek eddig. Iránban kb. 7,6 milliót láttam én, Irakban 2,2, Irak 6,6, és Szíria az kb. 2,2 millió. Úgyhogy azt hiszem, hogy a törökországi helyzettel kell kezdenünk.
Igen, hát Szíriában nyilván a legkisebb, és valószínűsíthetően ez csökkent is a polgárháború évei alatt, tehát ezek a számok úgy 2010-11-ben lehetnek valósak, hiszen azért ez a közösség is megfogyatkozott. Annak ellenére, hogy autonómia volt, a menekült, szíriai menekültek között is vannak kurdok. Igaz, ők elsősorban nem Európa irányába jöttek, hanem például az iraki kurd autonóm területre is mentek.
És ahogy említette, a nacionalizmusok késői föltámadása a Közel-Keleten, hát elsősorban a török nacionalizmus, az oszlán birodalom, a sok nemzetiségi oszlán birodalom fölosztása után nagyon intoleráns volt. Tehát Kemal Atatürknek a világ sokat köszönhet, Törökország még többet, de hát tény, hogy még a kurd szót is kitörölte a tankönyvekből, betiltotta a nyelvhasználatot, betiltotta a kurd iskolákat, stb. Ezzel kapcsolatban egyébként fölmerül az emberben egy ilyen kérdés, nem túl jó, vagy úgy értem, hogy lehet vitatkozni azzal, hogy szabad-e ilyet mondani, de hát annyi nép olvat be a többségbe. A kurdok nem. A kurdok 4000 éve nem olvadnak be. Van ennek valami különös kulturális magyarázata?
Hát azért azt gondolom, hogy egyrészt egy összefüggő területen élnek, amellett azért nem mennék el, tehát itt nem arról van szó, hogy szétszórva, másrészt ugye Törökországon belül is ezek a területek a kevésbé fejlettek, tehát az a fajta török fejlődés, ami lejátszódik a második világháború után különösen, és ami mondjuk Európa irányába tolja a gazdaságot, addig azért a kurd területek az iráni határ, szíriai határ közelében találhatók, és hát legyünk őszinték, hogy igazából az integrációt azt inkább erővel próbálta a török vezetés mindig is elérni, és kevésbé mondjuk gazdasági vagy akár politikai jellegű ösztönzőkkel, ez pedig ugye egy ellenállást alapozott meg, ami hát végül is majd a PKK, a kurd munkáspárt tevékenységében, és ugye Abdullah Öcalan személyében valósul meg, aki ugye ma már a 70-es éveiben jár, és a 84-ben, a 80-as években kezdődött el ez az ellenállás, amit Törökországban ugye alapvetően egy terrorista tevékenységnek tartanak. Megjegyzem, az Egyesült Államokban is a PKK terrorista szervezetként tartják nyilván. Hát valóban a PKK és a török hatóságok összecsapásában a mai napig kb. 40 ezer ember vesztette már életét Törökországban, és már csak Erdogan vezetése alatt is, ez több mint 7000 főre tehető, csak 2015 óta, akik életüket vesztették. Részben civilek, de nagy részt hát alapvetően hatóságok emberei, törökök, illetve a PKK-nak az aktivistái. Tehát az a helyzet, hogy az van a fejünkben, hogy Atatürk egy demokratikus államot teremtett 23-ban, ez nem így volt, ez egy nagyon kemény, felülről építkező modernizációra épült, és hát igazából a török demokrácia az majd csak a második világháború után alakul ki. Hát lényegében kvázi egy pártrendszer működött, a köztársasági néppárt volt ugye Atatürknek a pártja, és majd hát a NATO csatlakozás, a hidegháború az 50-es évek folyamán alakítja azt ki, hogy Törökország Európa felé orientálódik, politikailag katonai szövetség tekintetében, és hát gazdaságilag ugye az anatoliai kereskedő családok Európához kötődnek, és hát egy nagyon hosszú fejlődés alakul ki. Hát igazából Erdogan azért megpróbálta többször megoldani, úgymond ezt a kurd kérdést, vagy valamilyen formában pacifikálni. Minden esetre azt kell látni, hogy napjainkban azért ma már összetett, hogy ki képviseli a kurdokat a török politikában, hiszen van ugye a PKK, amely illegálisan folytatja a tevékenységét, ennek vezetése nagyrészt Irak északi részén a Kandil hegyekben található, és nem véletlen Törökország rendszeresen bombázza ezt a területet. Ugyanakkor a török parlamentben is találunk most már olyan pártokat, amelyek a kurdokat képviselik. Hát ilyen volt a HDP párt, illetve most parlamentben, mivel ezt hát betiltották, ezért ugye új néven, DEM párt néven alakult kvázi újjá, és hát jelenleg ez a Népi Egyenlőség és Demokrácia pártja az 57 hellyel bír a 600 fős török törvényhozásban. Tehát azt jelenti, hogy a PKK az kvázi nem az egyedüli képviselője jelenleg a kurdoknak Törökországban, hanem van ez a politikai párt is, és tulajdonképpen a kurd kérdésnek a kijátszása, kérdése az a török belpolitikának mindig is a napirendjén volt. Ugye a legutolsó kísérlet 2015-ben is volt egy kísérlet a kurd kérdés rendezésére, előtte 2009-ben. Azt lehet mondani, hogy ez olyan szinten kisiklott, hogy még a tavalyi év utolsó hónapjaiban is a PKK elkövetett merényleteket, például Ankarában egy török fegyvergyárral szemben.
A Bevásárló utcáról,
Tehát, hogy alapvetően aktív tevékenységet folytat, annak ellenére, hogy ennek a szervezetnek a vezetőjét, ugye Öcsalánt 99-ben Kenyában elfogták, és Törökországban életfogytiglani börtönbüntetése van ítélve, és hát most kereste fel végül is az egyik. Tehát nagyon érdekes az is, hogy egy ultranacionalista párt kezdte el a török parlamentben azt hangoztatni, a MHP-nek a képviselője, hogy akkor hirtelen itt lenne az idő a kurdokkal megállapodni, ami azért is furcsa, mert ez a párt kifejezetten erőteljesen képviseli ezt az egységes török nemzeti identitásnak a kérdését, tehát nyilván itt Erdogan általában háttérbe húzódik, ha a kurdokról van szó, vagy közeledésről, és hát lényegében meglátjuk majd persze, hogy ez gyakorlatban majd azért mit jelent ez a közeledés, de minden esetre ez egy rendkívül pozitív folyamatnak tekinthető összességében.
Említette, hogy hát gyakorlatilag a nyugati országok terrorszervezetnek tekintik a PKK-t, tehát a kurd munkáspártot. Csak látok egy ilyen érdekes dolgot, Svájc nem. A többi aztán Kína, meg Irán, meg a többiek, azok persze kiállnak mellette. Szóval a 70-es években jönnek létre ezek a pártok, de igazából valami a 90-es évek elején történik. Két nagyon furcsa dolgot olvastam én, ez 93-94, amikor titokzatos gyilkosságok történnek Törökországban, és eltűnik, tehát egyszerűen eltűnik, 3200 kurd és asszír, mert van egy asszír kisebbség is, aktivisták, újságírók, politikusok, és hát ezekben az ügyekben nem nagyon nyomoztak. A másik ügy, ez Leyla Zana ügye, 94-ben, ő az első kurd női képviselő volt a parlamentben, és az esküjébe ő betoldotta azt, hogy a török-kurd testvériséget akarja szolgálni. A parlament megvonta tőle meg 5 kurd társától a mentelmi jogot, 15 évet kaptak, 15 évet kellett ülni. Zana egyébként Szaharov díjat kapott, akkor még létezett, 2004-ben szabadult. Mi történt a 90-es évek elején?
Hát én azt gondolom, hogy a 90-es évek abból a szempontból fordulópont, véget ért a hidegháború, ugye nagyobb figyelem irányul Törökországra, és a kisebbségi kérdése, és hát elsősorban ugye Törökország és végül is az európai közösségek között megindulnak az egyeztetések a csatlakozásról, és ennek keretében ugye Törökország próbálja a koppenhágai kritériumokat teljesíteni, is kérik az európai államok például először a halálbüntetés eltörlését, ugye számos pozitív végül is folyamat megy végbe, ugyanakkor ez végig egy érzékeny pont marad a kurd kérdés, ugyanis Törökország ezt úgy látja, hogy a kemáli alapelveket sérti meg végül is a kurd kisebbségi jogoknak a követelése, hiszen az alkotmányba kvázi bebetonozták eztnek az egységes nyelvnek, a török nyelvnek a szerepét és a török etnikumnak a szerepét. Ez egyébként ma is egy kérdés, hogy azzal együtt, hogy Erdogan ugye most próbálja ezt a béke folyamatot előrevinni, vajon lesz egy olyan alkotmánymódosítás, amelynek keretében elismerik a kurdok jogait, vagy sem? Ez számomra egy elég jelentős kérdés, hogy ez egy rövid távú taktikai fogás, hogy a kurdokkal most együttműködünk, mind belpolitikailag, mind külpolitikailag. Tehát nyilván a 90-es években jelentek meg azok az első kurd szereplők, akik valóban a politikai síkon próbálták meg követelni a jogoknak az elismerését. A PKK ugye ez nem egy politikai párt, ez egy ellenálló szervezet, baloldali ihletettségű, amely kifejezetten fegyveres harcot hirdet, és megjelennek a 90-es években azok a törekvések, hogy akkor legyen egy politikai párt, amely képviselheti a kurdoknak az érdekeit, és politikailag elérni végső soron azt, amit a PKK fegyveresen szeretne, hogy elismerjék a kurdoknak a kisebbségi jogait. És tegyük hozzá egyébként azt, hogy mindenhol terrorszervezetnek nyilvánítják, Törökország itt azért egy elég agresszív külpolitikát folytatott ennek kapcsán. Ugye a legutóbbi hetekben, hónapokban, években is a Svédország NATO csatlakozása kapcsán is ugye külön kérés volt, hogy a PKK aktivistákat számolják föl, tehát Törökország ugye rendszeresen azzal támadja az európai országokat, hogy együttműködnek a PKK jelenlévő tagjaival, és hát nem utolsó sorban ugye otthon is folyamatosan Törökországban letartóztatások vannak, más pártokat is zaklatnak, legutóbb például három polgármestert váltottak le, mondván, hogy túl közel állnak a PKK-hoz, tehát hogy ez egy olyan hívószó jelen pillanatban a török társadalomban és politikában, amellyel ugye hát szembe lehet szállni, hiszen kvázi a terrorizmus ellenes cselekedeteknek a része, hogyha a PKK-t felszámolják. Most ez a diskurzus változik, és hát tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Öcalannak a felszólítása a PKK vezetésének az irányába, hogy tegyék le a fegyvert, ez vajon ténylegesen megvalósul-e, mert azért a PKK harcosai ez meglehetősen összetettek, vannak közöttük keményvonalasabbak, kevésbé keményvonalasabbak, tehát azt is el tudom képzelni akár, hogy a kevésbé keményvonalasok azt mondják, hogy akkor eljött az idő, hogy a PKK egy politikai párttá váljon a török belpolitikában.
Hasonlóan a baszk változásokat, ugye.
Ugyanakkor nyilván ez is felvet kérdéseket, mert hát végsősoron Erdogan azért azt szeretné elérni összességében, hogy a kurdok, akik elfordultak az AKP-tól, a pártjától, végsősoron rájuk szavazzanak. Itt ugye most van egy nagyon sajátos belpolitikai helyzet Törökországban, nevezetesen ugye miután egy elnöki rendszert vezettek be 17-ben Törökországban az alkotmánymódosítás során, és 18-ban volt ugye ez kázi így az első elnök választás, az alkotmány szerint Erdogan két ciklust tölthet ki, 5 éves ciklusok vannak, ugye ez azt jelenti, hogy a 23-as újraválasztását követően 2028-ig marad elnök. Na most egyes vélemények szerint a kurdokkal való kibékülésnek az egyik oka az nyilván a szíriai kérdés és a tágabb közel-keleti kérdés, de a másik oka az az, hogy esetleg most valamilyen alkotmánymódosítást keresztül vinni a török parlamenten, hogy újra választható legyen Erdogan elnökként, viszont ehhez jelen pillanatban kisebbségben van, tehát szükség lenne alapvetően a kurdok, képviselők támogatására, és egyes vélemények szerint ezt próbálja meg elérni jelen pillanatban, miközben nagyon ellentmondásos a helyzet, hiszen tegnapi napon például letartóztatták Isztambul polgármesterét, Ekrem İmamoğlu-t, aki a ellenzéki, ugye köztársasági néppártnak a tagja, és várhatóan egyébként a következő elnökválasztáson, várhatóan az elnök jelöltje lesz ennek a pártnak. És tehát azt akarom ezzel mondani, hogy folyamatosan zajlanak események a török belpolitikában, és én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire sikerül előrevinni ezt a kibékülést. Öcsalánt ugye meglátogathatta a családja, meglátogathatták pártoknak a képviselői, ugye az említett kurdokat képviselő DEM párt képviselő is meglátogatták őt. Tehát minden nagyon pozitív, csak az a kérdés, hogy ez meddig megy a gyakorlatban előre, tehát vajon alkut tárgya lesz-e az Törökországban, hogyha az alkotmány módosítják és megengedik Erdogannak a következő ciklust, akkor vajon ennek keretében a kurd jogokat is elismeri az alkotmány. Ez egyébként az Európai Unió irányába is egy pozitív dolog lenne, nem utolsó sorban.
Érdekes, hogy ön is ezt mondja, Tarık Demirkan a múlt héten azt mondta, hogy hát, mert mondtam, hogy az utolsó ciklus a török elnöknek, azt mondta, hogy hát ez egyáltalán nem biztos, mert érdekes módon egyébként még az ellenzék sem ellenzi olyan nagyon, hogy még pár évet maradjon Erdoğan, mert a török helyzet eléggé képlékeny, illetve most olyan változások vannak a világban, amihez egy erős kezű vezető kell, és hát ez annyit jelent egyébként a kurdok szempontjából, hogyha Erdoğan valamit megígér most, akkor van ideje beteljesíteni, tehát nem mondhatja azt, hogy ó, hát én már nem lehetett többet elnök, nem tehetek semmit, értetek. De van itt még egy kérdés, említette az előbb, hogy a kurdok helyzetét, az összetartozásukat nagymértékben erősítette a szegénységük és a perifériális helyzetük. És ez valóban az archaikus társadalmakat fönntartja, mert ilyen nincsenek kitéve modernitás kihívásainak. Mennyire konzervatív, mennyire archaikus társadalmak ezek, például a török, kurd, ugye ezek egy hegyvidéken lakó emberek, ellenmondásos viszonyban egyébként a PKK-val, tehát a fegyveres ellenállással, mert a PKK egyébként gyilkol kurdokat is, ha úgy érzi, hogy nem állnak mellé, hogy nem támogatják őket.
Így van, tehát ez egy ellentmondásos helyzet, hogy ki képviseli a kurdokat, és ugye azt látjuk most, hogy vannak politikai pártok is, van a PKK is, tehát a PKK ma már nem az egyedüli szervezet, amely a kurdokat képviseli Törökországban, és ez egyébként egy lökést is adhat ahhoz, hogyha ez így van, és nem annyira népszerű, akkor lehet, hogy itt az idő a fegyverletételre és a politikai pártá válásra. Azt lehet mondani egyébként, hogy mind a négy országban meglehetősen hátrányos helyzetben vannak a kurdok. Talán Irakot tekinteném egy ilyen kivételként, ahol azért az elmúlt 2-3 évtizedben az autonómia olajbevételei azok egy alapvetően egy pozitív gazdasági fejlődést alapoztak meg, de azt látjuk, hogy nagy családok tartják kézben városokat, bizonyos területeket, gondoljunk csak Irakra, ahol vannak Barzani, Talabani, különféle nagyobb családok, tehát ez a tradicionális társadalmi struktúra ezt fennmarad, és hát ráadásul én azt gondolom, hogy ez az eltérő négy nemzeti fejlődés, azért mind a négy bizonyos fokon egy elnyomással párosult, és maga az elnyomás azért megerősíti az identitást, és megerősíti az összetartozás érzést. Én azt gondolom, hogy alapvetően mind a négy esetben, négy eltérő nemzeti fejlődés esetén ezt láthatjuk.
Most leszámítva Irakot, ahol, ha jól tudom, valóban az alkotmányba is bekerült, hogy létezik egy kurd terület, egészen pontosan egy kurd, nem független, természetesen nem független államról van szó, de két tartomány egyesítéséből jött létre egy kurd terület, és gyakorlatilag az amerikaiak erre rábólintottak, így került be az új alkotmányba. De egyébként ezek a kurd területek annyira szegények, hogy onnan a kitörés nagyon nehéz. Sok esetben ugye a török nyelvet sem mindegyik beszél, ez azt jelenti, hogy nem versenyképesek a többségi társadalommal, ha jól értem. Független attól, hogy mennyire kapnak jogokat, mennyire nem.
Hát ez így van, tehát azt lehet mondani, hogy ezeket a területeket még jobban fel kellene zárkóztatni, és habár azért azt lehet mondani, hogy Törökország nyilván van egy kelet-nyugati törésvonala a fejlettség vonatkozásában, minél közelebb kerülünk az európai területekhez, annál fejlettebb a török állam, illetve a török gazdaság. Értelemszerűen fontos lenne, azt gondolom, hogyha ezeket a keleti területeket is még inkább bekapcsolnák az egységes gazdaságba, és még több fejlesztési lehetőséget kapnának. Ugye ne felejtsük el, hogy itt konfliktusok is zajlanak azért a határ mentén, tehát utalnék például a szíriai polgárháborúra, ami mondjuk az elmúlt több mint egy évtizedben az ott élő kurdok számára jelentett kihívást, hiszen akik átjöttek a határon, azok többnyire a kurd területeken találták magukat, tehát azt gondolom, egy meglehetősen összetett helyzet. Viszont az, hogy föderálisan átalakítsák Törökországot, erre nem látok esélyt, hát ez semmilyen formában nem felül fel, ezt Erdogán sem ígéri semmilyen formában, hogy autonóm terület lesz, sőt épp ez ellen harcol igazából Szíria területén is, tehát itt Irak egy sajátos helyzetben van, és itt az amerikai beavatkozás, sőt, hát végül is a 90-es években már megvolt ez a de facto kurd autonómia, amit 2005-ben az alkotmányban aztán szentesítettek, és ez egy különálló fejlődést tett lehetővé, amellyel Törökország néha együttműködött, szóval igazából a kurd kártyát ki is játszották az egyes regionális szereplők. Ugye volt, hogy Irán támogatott iraki kurdokat, ugye Izrael természetes szövetségesének tartotta a kurdokat mindig is, talán éppen a legutóbbi hetekben az új izraeli külügyminiszter Gideon Szár hangoztatta, hogy a kurdok természetes szövetségeseink. Egyébként például ez is motiválhatja Erdogannak a lépését, hogy kibékülni a kurdokkal, hiszen azért talán a legnagyobb törésvonal most itt Szíria kapcsán azért Törökország és Izrael közötti rivalizációnak a kérdése, és lényegében ezzel Törökország valóban megerősítené a regionális pozícióit a Közel-Keleten, ahol azt gondolom nagyon nagy kérdés természetesen az, hogy mi történik Szíriában, hiszen jelenleg itt ugye egy átmenet zajlik.
A szíriai kurdokat illetően egyébként a török helyzet, ahogy én olvasom, azzal nyomta rá a bélyegét, hogy még a 60-as évek, hogy megvonták az állampolgárságot több kurdtól, mert arra hivatkoztak, hogy ezek nem is szírek igazából, álszírek, mert Törökországból menekültek át az ottani üldözés elől. A dologban ugye az a nem logikus dolog, megállapítás, hogy lehetne akkor szír állampolgár valaki, hogyha egyszer menekült, mert az állampolgárságot nem szokták csak úgy dobálni az ember után.
Így van, tehát itt több százezer kurd gyakorlatilag hontalan volt Szíria területén, ami azt jelentette, hogy nem tudták a gyerekeket iskolába járatni, nem jutottak egészségügyi ellátáshoz, és egyébként, amikor a tüntetések elkezdődnek Szíriában, akkor Assad elnök volt az, aki állampolgárságot biztosított a kurdoknak, pont azért, hogy megelőzze azt, hogy ezek a területek Assaddal és Damaszkusszal szembe forduljanak. Egyébként azt lehet mondani, hogy viszonylag kevés összecsapás volt az Assad rezsim és a kurd területek között. A harcok inkább ugye másokkal zajlottak ezen a területen. Ne felejtsük el, hogy Szíria az egyedüli ország, ahol ha ránézünk a térképre, a kurd többségű területek nem adnak ki egy összefüggő területet. Tehát itt Törökországból benyúló sávokat látunk valójában, amelyek eltérően Irak, Törökország és Iránhoz képest, tehát széttagoltság jellemzi ezeket a kurd területeket. És hát 2012-ben a polgárháború végül is első évében de facto már sikerült megszervezni egy autonóm területet, a Rojavának hívják az ottani kurdok ezt a területet, ma ez a szíriai demokratikus erőknek az irányítása, katonai ereje alatt állnak, és ezek a kurdok itt nagyon nagy szerepet töltöttek be az iszlám állam elleni harcban, ami ugye 2014 és 19 között területeket ellenőrzött Szíriában, és persze Irakban is, és nem véletlenül az Egyesült Államok vált a legfőbb támogatójává ezeknek a kurd erőknek, ugyanis egyértelműen úgy látszott, hogy ők azok, akik a legjobban felveszik a harcot az iszlám állammal szemben. Na most ettől tartott ugye nagy mértékben Törökország, hiszen itt a kurdok végül is elfoglaltak olyan területeket is, ahol nem kurdok vannak többségben, hanem arab lakta területek, és egy szép nagy összefüggő területtel rendelkeztek a török-szír határon, amit úgy látott Törökország 2016-tól több szakaszban katonai beavatkozással ketté vágta ezt a területet, itt az Eufrátesz folyó mentén, és végül is az Eufrátesztől keletre eső területek maradnak többnyire a kurdoknak a kezén, és hát Törökország fizikailag is jelen van Szíriában, és úgy látja, hogy az ottani kurdok egyenlőek a PKK-val. Tehát nem igazán tesz különbséget. Azért tudni kell, hogy Törökország és Szíria között évtizedekkel korábban emiatt rossz is volt a kapcsolat, hiszen Törökország mindig azzal vádolta Assadnak az édesapját, Hafez al-Assadot, hogy hátországot biztosít a PKK-nak. Tehát, hogy itt bujkálnak valójában a PKK aktivistái, és volt is egy ilyen elképzelés, hogy a szíriai kurdokat önállóan nem is lehet kezelni, ők a PKK-val azonosíthatók. Ami tulajdonképpen így nem teljesen igaz, de az tény, hogy a PKK aktivistái ugye rendszeresen megjelentek, jelen vannak, és ideológiailag is a szíriai kurdokat, vagy a PKK, vagy ugye az iraki kurdisztáni demokratikus párt ideológiája határozza meg. Az az érdekes, hogy ez a Rojava, ez a 12-ben kialakult autonómia, ez végül is öt családnak az eredeti ideológiáját próbálja megvalósítani a közigazgatásban, ugye női harcosok vannak, ez a demokratikus szocializmusnak egy ilyen elvont ideológiája, amit Öcsalán próbált megvalósítani, és erre épült fel ez az adminisztráció Rojava, ami nyilván egy fegyveres erővel is párosult, és ott bizony harcba kerültek nem csak Törökországgal, hanem a Törökország által támogatott szíriai nemzeti hadsereggel, és hát sok más csoportosulással, például a Hayat Tahrir al-Sham-mal is, akik ugye Idlebben és most Damaszkuszban átvették a hatalmat. Tehát kvázi mindenkivel harcoltak, de ugyanakkor kereskedelmi kapcsolatokat is teremtettek mindenkivel. Ugye fontos azt látni, hogy ezek Szíriában a olajtermelő területek, tehát Szíria nem egy olajban nagyon gazdag ország, mint mondjuk az arab olajmonarchiák, viszont ami van olaj, ez többnyire részben belső felhasználásra, részben exportra megy, ezt ott a kurd területeken található, tehát ez is fontos szerintem. Ugye Irakban ugyanez a helyzet, hogy északon nagy mennyiségű olaj van, és ezt ők maguk értékesítették is elég sokáig, és jelentős bevételt hozott. Másrészt pedig, hát ami fontos, hogy az iszlám államnak mintegy 9-10 ezer fegyverese itt található jelenleg börtönben, a kurdok fogságában, és ugye mindenki attól tart, hogyha itt valami történik, és ez a 10 ezer ember utcára kerül, akkor annak hát nem csak Szíria, hanem a tágabb térség szempontjából katasztrofális következményei lehetnek, ugyanis jelen pillanatban az iszlám államnak egyfajta újjáéledésének lehetünk szemtanúi Szíriában is és Irakban is, annak ellenére, hogy napokkal korábban ugye az iszlám állam vezetőjét kilőtték egy légi csapás keretében, de ez nem jelenti azt, hogy ez a szervezet ne létezne és ne lenne aktív.
Ez azt jelenti, hogy a szíriai új hatalom, aminek a stabilitására ugye egyáltalán nem vagyunk még meggyőződve, annak érdeke, hogy a kurdokkal jóban legyen, mert nem akarhat újabb ellenfelet a nyakába, már pedig az iszlám állam harcosai azok lennének.
Hát ez abszolút így van, hiszen láttuk, hogy az elmúlt napokban itt történt egy elég csúnya mészállás, amiről viszonylag keveset hallunk itt Európában, mert Európa szeretné látni, hogy ez a szíriai átmenet ez nagyon pozitívan történik. Tehát ugye több mint 1000 emberrel végeztek fegyveresek az alevita területeken, és valóban az a nagy kérdés, hogy mi lesz a kurdokkal. Na most március, tehát először oda mennék vissza, hogy amikor Öcsalán bejelentette, hogy PKK-nak, hogy tegye le a fegyvert, akkor itt a szíriai kurdok vezetője rögtön kijelentette, hogy ez ránk nem vonatkozik. Majd érdekes módon néhány nappal később, március 10-én, tehát pár napja, aláírt egy megállapodást Ahmed es-Sharával, tehát Szíria új vezetőjével, elnökével, hogy a szíriai demokratikus erők beolvadnak az egységes hadseregbe. Ez azt lehet mondani, hogy ez most egy nagyon pozitív forgatókönyv, és nem függetleníthető a törökországi eseményektől. Tehát véleményem szerint Törökországnak is érdeke, az más kérdés, hogy a kurdok mennyire látják majd garantálva Szíriában a saját helyzetüket, illetve hát kvázi most föladják az autonómia pozícióját, amit nagy nehezen 2012-ben elértek. Ugye Ahmed es-Sharr, Szíria új vezetője, hallani sem akar, hogy iraki mintára föderálisan átszervezzék Szíriát. Nyilván Törökország nem véletlenül támogatta őt Assaddal szemben. Tehát Törökország számára ez egy nagyon kedvező forgatókönyv, ami most megtörténik, ha ez működőképes ez a forgatókönyv, hogy a szíriai demokratikus erők akkor betagozódnak a Védelmi Minisztérium alatt kvázi a kormányerőkbe, Szíria egységes lesz, és így nem kell számolni a törökországi problémával sem. Ergo Szíriában a befolyást megerősítheti Törökország, és ez ugye Izraellel szemben is egy lépés, hiszen azért azt látjuk, hogy Erdogan 23. október 7-e óta véget vetett az Izraellel való normalizációnak, és egy nagyon izraelellenes politikai irányt foglalt el, tehát Törökország regionális pozícióinak a megerősödését látjuk jelen pillanatban, véleményem szerint, amihez egyébként még Irakot érdemes hozzácsatolni, ahol hát ambivalens volt ugye a török álláspont, hiszen egyrészt együttműködött sokáig a kurd autonóm területtel, mondván, hogy az Iránt ellensúlyozza, az Irán befolyása alatt álló bagdadi kormányt egyensúlyozza, tehát van egy török-iráni rivalizálás. Másrészt ugyanakkor megbombázta folyamatosan a PKK-nak az egységeit, akik ugye itt bujkálnak, és hát most Irak egy pozitív, túl van egy komoly politikai válságon, most egy pozitív fejlődés zajlik, aminek az a célja, hogy egy infrastruktúrális konnektivitási útvonalat létesítsenek Irak Perzsőbölbeli kijáratától Törökországon keresztül Európa felé, ez az Iraki Development Road projekt. Ez ugye keresztül megy törökországi kurd területeken is, mert ugye nem lehet elkerülni ezeket a területeket, és ugye itt Ez azért fontos Törökországnak, mert számos ilyen javaslatból Törökországot próbálják most kihagyni. Ilyen például az India közel-kelet-európa gazdasági folyósónak a terve, ami kifejezetten Törökország kihagyásával számol, és szerintem most ez egy pozitív, hogyha a kurdokkal sikerül megállapodni, hogyha ez megvalósítható, nyilván itt kőolajat lehet szállítani, és nyilván idő ez mire kiépül, de Törökország nagyon markáns szereplő szeretne Irakban is lenni, és ami szintén kedvező most Irán meggyengülése, tehát szintén egy rivális a bizonyos értelemben Törökországnak, így itt is megerősítheti Törökország a befolyását meglátásom szerint.
Ez a folyosóépítés kezd, nem azt mondom, hogy mániává válni, na de eléggé elterjedt, mert ugye Üzbegisztán, illetve Kazaksztán vezetésével is folyik egy ilyen folyosó kiépítés. Egyébként ott van az amerikai, meg az európai tőke is. Ezt gondolom mind a kínai Sejemúttal akar rivalizálni. Vagy annak a mintáját követi valamennyire?
Hát, ha nem is rivalizálni, mert azt gondolom, hogy Törökország nem rivális a Sejemútnak, tehát ez a bizonyos Middle Corridor, ami középső folyós, ami Közép-Ázsián halad keresztül Törökországba, ez végső soron a kínai Sejemútnak a része. Ez nem annyira, ami ez az iraki török, ez inkább egy regionális kísérlet, de ugye mindenki elérkezettnek látta az időt, hogy a saját pozícióit javítsa, és Törökország próbál egy ilyen híd szerepet betölteni kelet és nyugat között, és elérni azt, hogy bármi is történik, Törökországot ne lehessen kikerülni. Persze kritikusok mondják, hogy ennek lehet egy olyan következménye, hogy Törökország két szék között a padlóra esik, különösen, hogy ugye próbált a BRICS tagja is lenni, az elmúlt hónapokban ugye benyújtotta a tagsági kérelmét, és emlékszünk rá, hogy a tavalyi csúcs találkozón ugyan hivatalos nyilatkozat nem volt erről, de India blokkolta Törökországnak a BRICS tagságát. Na most ugye, ha sem sikeres, az EU tagság sem sikeres, akkor az ugye felveti a kérdést, hogy akkor mi sikeres. Hát most ami sikeres, ez Törökországnak a regionális pozíciói szerintem.
Hogy viszonyul a nyugat, és hogy viszonyult a nyugat a úgynevezett kurd kérdéshez? Említette azt, hogy Amerika hálás volt és joggal az iraki kurdoknak, és az ő nyomására került a iraki alkotmányba a kurd tartomány függetlensége és jogállása, ami Szíriában nem valósul meg. Pedig hát, ön ezt is említette, a kurdok nagyon keményen harcoltak az iszlám állam egységei ellen, most is őrzik 10 000 katonáját börtönben, de amikor Trump még az első elnökű periódusában elkezdte kivonni onnan az amerikai csapatokat, van még, de hát azért jó részt kivonta őket, akkor a hála nem igen került szóba. Mit gondol Amerika most a kurdokról? Mit gondol az Európai Unió a kurdokról?
Hát azt gondolom, ez egy különbséget kell tenni az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Az Egyesült Államok véleményem szerint egyfajta eszközként használta a kurdokat fel itt az iszlám állam elleni harcok során. Azt nyilván kiképezték, felfegyverezték őket, ugyanakkor, amikor nyilván egy állammá válásnak a kérése előjött, akkor azért alapvetően az amerikaiak sem támogatták ezt, és hát azt kell látni, hogy jelen pillanatban nem a Közel-Kelet a fő prioritás az amerikai külpolitikában, tehát szeretnék maguk mögött hagyni kvázi Trump adminisztráció azt, hogy a Közel-Kelet ügyeivel napi szinten kelljen foglalkozni. Tegyük hozzá, hogy ez nem sikerül, hiszen látjuk, hogy az izraeli Hamas tűzszünet is végül is az elmúlt napokban felbomlott, és sok egyéb probléma van, tehát ebben az értelemben ez nem sikeres. De igazából ugye Szíria kapcsán Trump meg is fogalmazta, hogy ez nem a mi harcunk, mi ezzel nem kívánunk foglalkozni. Na most nyilván ez egy üzenet a szíriai kurdok felé is, hogy lehet, hogy jobb, ha megállapodnak, mert egy adott ponton nincs mögöttük amerikai garancia, hogyha fegyveres események kirobbannak, akkor végső soron ennek elég, még ha jó fegyverekkel is bírnak, de előbb vagy utóbb török segítséggel felszámolják azt a fegyveres alakulatot, ami sokkal halálos áldozattal járhat. Tehát ugye Trump azt is kilátásba helyezte, hogy a maradék 900 amerikai katonát kivonja Szíria területéről. Egyrészt ők ugye délen vannak egy támaszponton, ez a TANF támaszpont, illetve a kurd területeken védik kvázi a kurdokat, itt elsősorban ugye iszlám állam és iráni milíciák támadásától kell nagy részt tartani az Egyesült Államoknak. Én azt gondolom, hogy markáns amerikai jelenléttel nem lehet számolni Szíria területén. Az egy másik kérdés, hogy az Egyesült Államok és Törökország viszonya hogy alakul, ugyanis ez szerintem nem mellékes abból a szempontból, hogy akár, hát elsősorban ez a szíriai kurd kérdése van hatással, hogy van-e háttérben bármilyen egyeztetés vagy megállapodás ennek kapcsán, de azt gondolom, ez a mostani forgatókönyv, ez az Egyesült Államok számára is pozitív, akár ami Szíriában történik, tehát, hogy megállapodás van a kurd vezetéssel, a szíriai demokratikus erőkkel, és hát ez meg kifejezetten, ami történik Törökországban. Az Európai Unió egy kicsit bonyolultabb, ugye az európai tagállamok eltérően látják a helyzetet. Az, hogy a PKK-t terrorszervezetnek tartják, ez azért van, mert ugye valóban nagy számú civillel végeztek az elmúlt időszakban, de ez nem azt jelenti, hogy ne emlegetnék fel napi szinten az alapvető csatlakozási kritériumait Törökországnak az Európai Unió felé, és ez pedig a kisebbségi jogoknak a tiszteletben tartása. Tehát ez minden évben kiadott országjelentésében az Európai Uniónak ott van, hogy a kurd kisebbségi jogokat tiszteletben kell tartani, és hát itt azért azt látjuk, hogy a PKK-val való kapcsolatokra hivatkoznak minden olyan esetben, ha valakit el akarnak távolítani a politikai életből. Hát említettem polgármestereket, ez a bizonyos DEM párt, tehát egy olyan 10% körüli helyett él erre a parlamentben, és a kurd szavazók nagyrészt elfordultak az AKP-től az elmúlt időszakban. Nagy kérdés, hogy tehát most pozitívan fog nyilván az Európai Unió erről vélekedni, különösen, hogyha ez azzal jár, hogy az alkotmányban szavatolni fogják a kurdoknak a jogait, de ebben azért nem lennék biztos, tehát hogy ennyire azért korai előre szaladni. PKK-val való megállapodás az szerintem csak egy lépés a kurd kérdés rendezése felé, és az a kérdés, hogy ezt mennyire fog előre menni valójában.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Csicsmár László, a külügyi intézet vezető kutatója, a Corvinus Egyetem tanára volt velünk az elmúlt 52 percben. A műsor Csalmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották. We'll be right back.